Csalamádé, az első pesti egyetemi rádió vegyes magazinja.
Sziasztok! Az első pesti egyetemi rádiót hallgatjátok a 97 MHz-en. A stúdióban a két műsorvezető, Csikó Boglárka és Nemes Anita. Műsorunkban a bioélelmiszerekkel foglalkozunk. Itt ül velünk a stúdióban dr. Rosszik Péter, a Biocontrol Hungária KHT ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Kívánok!
Rendben, akkor először is röviden határozzuk meg a témát. A vendégünket kérdezem, hogy mit is jelent pontosan az, hogy bio?
A biogazdálkodás és a biotermék előállítás egy olyan különleges élelmiszer előállítási mód, mezőgazdasági gazdálkodási mód, amelyben a környezet sajátosságait, a biológiai rendszereket figyelembe véve építik fel a gazdálkodási rendszereket, és ennek az eredménye az, hogy egy olyan környezetfenntartó gazdálkodás valósulhat meg, amelyik a következő generáció életlehetőségét biztosítja, emellett biztonságos, növényvédőszermentes, aktív anyagokban gazdag élelmiszer tud nyújtani a fogyasztóknak.
És milyen termékek tartoznak ide? Csak élelmiszerek, vagy más milyen termékek is?
Alapvetően vannak más termékek is. Azt tudniuk kell, hogy az európai közösségben a biogazdálkodás, vagy ökológiai gazdálkodás, vagy organikus gazdálkodás, ezek szinonim fogalmak, jogszabály írja elő, hogy mit kell teljesíteni, hogy kell ellenőrizni és tanúsítani, erről még később lesz szó, és ebben a jogszabályban a védelmet a mezőgazdasági alapanyagok és az élelmiszerek kapták meg, tehát az ökológiai élelmiszer, ökológiai mezőgazdasági termék, mondjuk egy búza, egy gabona, egy saláta, egy gyümölcs, vagy biológia, az akkor lehet ilyen néven megjelölve, hogyha úgy állítják elő, hogy a jogszabály ezt tartalmazza. Ezzel szemben vannak olyan nem élelmiszerek is, amelyek bio alapanyagból készülnek. Itt a jogszabályi védelem nem ennyire pontos. Példaként említenék, hogyha valaki egy gyapjú pulóvert hord, abból az alapanyag, a gyapjú az lehet bio, hiszen a birkát úgy tartották, vagy lehet egy gyapott bio, és ebből készült ruhanemű, viszont már nincs a jogszabály védelme alatt. Ilyen esetben inkább azt szokták mondani, hogy bio alapanyagból készült textil, vagy kozmetikum, vagy hasonló. Tehát a kérdés az egészen pontosan az élelmiszerekre és az alapanyagokra vonatkozóan jelent egy nagyon nagy biztonságot és jogszabályi védelmet.
Értem. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire népszerűek napjainkban ezek a termékek, és azért megkérdeztünk néhány járókelőt az utcán.
Vásárol ön bioélelmiszereket?
Én rendszeresen vásárolok bioélelmiszerekből bioleveket és biogazdálkozásból származó fűszernövényeket. Ennek egészségmegőrzési célja van, mi nem vagyunk betegek, gondolom ez is hozzájárul.
Én kifejezetten mondjuk értékelem azokat az embereket, akik belevetik magukat ebbe a bio étrend odafigyelésébe, viszont én nagyon húsos alkat vagyok, és szeretem az erős ízeket, a fűszereket, és ez valahogy a bio kajában nem fér bele.
Nagyon fontosnak tartom a bioélelmiszerek vásárlását, azért, mert az ember számára az a természetes, amiben nincsen vegyszer, nincsen adalékanyag, hosszú évmilliókon keresztül ezen nőtt fel az ember, és hát az utolsó évtizedek egészségromlásának egészen biztos köze van ahhoz, hogy a táplálkozásuk megromlott, és adalékokkal, szennyezéssel, biológiai értéküktől megfosztott élelmiszereket eszünk.
Hát sajnos nem, mert nem tudom megfizetni. Úgy tudom, hogy drágábbak a bioélelmiszerek.
Elsősorban azért vásárolok bioélelmiszert, mert amit az élelmiszerboltokban lehet kapni élelmiszer gyanánt, az egyáltalán nem élelmiszer. Tehát nem is élelem, hanem mindenféle manipulációkkal, vegyszerekkel és egyéb mérgekkel dúsított anyag.
Nagyon ritkán. Nem igazán elérhető. Szerintem nagyon kevésen lehet kapni.
Én nagyon szívesen vásárolok friss termékeket, elsősorban a biotermelőket szoktam megkeresni. Először azért, mert az ott olcsóbb, másodszor azért, mert látom, hogy hol állítják elő.
Hát szoktam fogyasztani alkalomszerűen, általában inkább ilyen étrendkiegészítőket, de bioélelmiszert is vettem, tulajdonképpen ilyen csíramálét, igen. Azt szoktam venni, akkor ilyen mangalica szalámit, akkor tejtermékeket, igen, ezeket szoktam venni. Bízom a gyártókban, és úgy gondolom, hogy ez valóban egészségesebb, mint egyébként, amit kaphatnék itt-ott-amott.
Fogyasztok bioélelmiszert, mert úgy gondolom, hogy ez sokkal egészségesebb, és én már ebben a korban az ember jóval odafigyel arra, hogy mit eszik, és hogyan él, hogy ne úgy érje meg a 60 vagy 70 éves kort, hogy tolókocsiba viszik, vagy kórházba ápolják, vagy 80-féle gyógyszert szed ahhoz, hogy úgy, ahogy szinten maradjon. Sajnos, amit közértekben árulnak, az nem igazán egészséges.
A kenyértől a tésztán, a süteményen, a főzeléken, a paradicsomon, a zöldségen keresztül minden. Egészen a bio mangalica kolbászik.
Hát úgy láttuk, hogy elég népszerűek ezek a bio élelmiszerek, és ismertek is. Ezért megkérdezném, hogy mikortól nőtt meg ennyire az érdeklődés a bio élelmiszerek iránt.
Igen, nagyon jó volt hallgatni ezt a bejátszást, és az lenne a kérdésem, hogy mennyi megkérdezettből adtak ennyien választ, mert ez egy hihetetlen nagy arány. És nagyon fontos, hogy a társadalomban ilyen mértékben már ez a bio élelmiszerek iránti igény megjelent és beépült. Nagyon érdekes, utóbbi időszaknak egy-két évnek a fordulata ez a hazai piacon. Korábbi időszakban az volt a jellemző, hogy a magyar biotermékek a világpiacon keresettek voltak, 3-4 évvel ezelőtt még 90-95%-át külpiacon adták el. Szerencsére az utóbbi időben megfordult ez a tendencia, és amelyet, hogy nagyon nagy mértékben nőtt a biotermék előállítás, nőtt az itthoni fogyasztás aránya is. Most ezt olyan 20-25% körüli arányúra tesszük, és még így is rengeteg, ami külföldre megy, az európai fogyasztók is keresik a magyar biotermékeket, nekünk nagyon jó adottságaink vannak erre. Környezeti adottságok, nagyon jó szakembereink. Nagyon érdekes volt a kérdések között egy, amelyikre többre is talán kellene reagálni, de egyre egészen biztos, aki azt említette, hogy ő szereti a jó ízű és fűszeres élelmiszereket. És a biotermékeknek egyik nagyon-nagyon nagy sajátossága az, hogy mivel nem nagy hozamokat próbálnak a termelők elérni, hanem normális hozamokat, ezért a élelmiszerekben nem csak a makroelemek kerülnek be, hanem bekerülnek a mikroelemek, íz- és zamatanyagok, úgyhogy ha valaki ízben akarja összehasonlítani a biotermékeket a hagyományos, vagy főképp ezekkel a nagyüzemi vízkultúrán, vagy közeggyapoton termelt növényekhez képest, akkor ég és föld a különbség. Hát mi magunk is ott tartunk, hogy nagyon-nagyon sok esetben ízre is meg tudjuk különböztetni a bioterméket azoktól a commerce termékektől, ami a piacon található, és a fűszereket nyugodtan lehet melléjük tenni. Biofűszerekből remek kínálat van, nem csak a hazaiakból, hanem akár az egzotikus fűszerekből is. És hát egy picit volt egy ellenmondás is abban, hogy a húsos alkat vagyok, valaki azt említette. Most már ebben nincs semmifajta ellenmondás a biotermék fogyasztásról. Az valóban igaz, hogy 10-15 évvel ezelőtt ez a vegetáriánusoknak volt az első hobbija vagy happje, akkoriban így mondták, de ma már a fogyasztók sokkal szélesebb rétegét akarják kiszolgálni. Úgyhogy mindenfajta termék a szalámitól, ahogy említették a kolbászon át, a tőkehúsig, mindenfajta hústermék, még a kultúrán fogyasztott alkoholra is van esély, hiszen biosörök, biopesgők, bioporok is vannak a kínálatban.
Akkor ez egy téveszme, hogy a biotermék az csak az, ami rondán néz ki, férges, ízetlen, stb.
Igen, ez egy abszolút félreértés. Korábban voltak valójában olyan tendenciák a piacon, az európai piacon, hogy azt feltételezték, hogy ha valami kukacos, akkor nyilván vagy nem használtak növényvédőszert. Ez nem így van, hiszen ma már a biotermékekkel szemben elvárás, hogy küllemre ugyanúgy nézzenek ki, mint a többi termék, nincs is külön szabvány, hanem más módszerekkel kell elérni. Míg egy hagyományos gazdálkodásban alkalmazott módszerek azok általában oki beavatkozások, hogy egy probléma megold egy növényvédőszerrel, addig a biogazdálkodásban felépített rendszereket működtetnek. Tehát az egész gazdálkodást úgy kell elképzelni, hogy olyan egymás utáni lépéseket, fajtaválasztást, növényi sorrendet, biológiai védekezést, fizikai védekezéseket kombinálnak, aminek az eredménye az, hogy ne kelljen a vegyszer, de küllemre, ránézésre, és hát beltartóan még sokkal jobbnak is kell lennie, mint ami a másik terméknek. Úgyhogy annak alapján, hogy valaki kukatos almát árul, az abszolút nem biztos, hogy bio, attól még nagyon sok növényi védőszer lehet benne, lehet, hogy laikus módon használta, nem arra a fajra alkalmas szereket, lehet, hogy gombolőszert alkalmazott a rovarok ellen, hogy durván bemutassam, hogy mik fordulhatnak elő. Nem, biotermék attól lesz valami, hogy úgy állították elő, és mivel ma a világ legnagyobb üzlete lenne, vagy a mezőségebb üzlete lenne az, hogy konvencesen termelni és bioként eladni, ezért csak az lehet biotermék, amelyik egy nagyon szigorú ellenőrzési rendszerbe végzi ezt a tevékenységet. Ennek a tevékenységnek az eredményeként eladott terméket csak akkor lehet bioként eladni, értékesíteni, hogyha egy tanúsítvány igazolja, hogy az illető az előírásokat betartva állította elő azt a terméket.
És mi, bocsánat, ellátogattunk egy ilyen biopiacra is, ahol azt tapasztaltuk, hogy a bioélelmiszerek és a hagyományos élelmiszerek ára között hihetetlen nagy különbség van, tehát a kétszeresébe is kerülhet egy kiló alma mondjuk, egy kiló bioalma a hagyományos almához képest, és azt szeretném kérdezni, hogy mi a magyarázat erre a nagy árkülönbségre?
Igen, hát valamennyivel tényleg drágábbnak kell lennie, ezek a kétszeres, két és félszeres árak, ezek nem reálisak, körülbelül ilyen másfélszeres, 30-40%-os felár lenne a reális, hiszen, ahogy említettük is, ezek a biotermékek, ezek nem termelnek olyan sokat biotermelők, tehát alacsonyabb hozamaik vannak, nagyobb növényvédelmi kockázattal állítják elő, ezek valójában tényleg ezért drágábbnak kell lenni. A másik oldala, hogyha a valódi beltartalmi értékeket nézzük, akkor már ez az árarány, ez picit változik, hiszen a biotermékek, mint említettük, már értékesebbek, nem lehet csak idóra nézni, hanem azt, hogy mit tartalmaz, azt is kellene vizsgálni. A másik, hogy nyilván piac működik, és a biotermékekre van jelentős kereslet, ezért a piaci szereplők próbálják ezeken a biopiacokon ilyen magas áron értékesíteni a termékeiket. Mindenkinek az lenne a jobb, talán őket leszámítva, hogyha ezek az árak egy picit lejjebb mennének, és minél több embernek elérhetőbbé válnának.
Csalamádé, az Elsőpesti Egyetemi Rádió vegyes magazinja.
És most újra itt vagyunk, ez itt az Elsőpesti Egyetemi Rádió a 97 MHz-en, a két műsorvezető Nemes Anita és Csikó Boglárka. Mai témánk a bioélelmiszer, vendégünk pedig dr. Ruszik Péter. Az előbbiekben arról hallhattunk, hogy pontosan mit takar az a fogalom, hogy bio, és hogy mennyire népszerűek ezek az élelmiszerek mostanság. Egy bioboltba is ellátogattunk, ahol hihetetlen mennyiségű termék közül lehetett válogatni, és egy eladó volt a segítségünkre.
Ellátogattunk a Múzeum körúton található BioABC-be, és szétnéztünk, hogy mit is lehet itt kapni. Egy eladó is a segítségünkre volt.
Milyen termékeket árultok itt a boltban?
Hát elsősorban teljes kiörlésű péksütemények, kenyerek, akkor mindenféle bioélelmiszerek, a csecsemő táplálékoktól kezdve a felnőtt gyógytermékekig, különböző biozöldségeket, gabonákat.
És akkor a feldolgozott termékek azok csak kizárólag bio alapanyagokból készülnek?
Nem, vannak nálunk nem bio alapanyagú, elsősorban mi inkább reform élelmiszerüzlet vagyunk, ami azt jelenti, hogy mondjuk a hagyományos finomított dolgoktól haladunk egyre tisztábbig, tehát a bioig, de van egy köztes, amikor még a nem biotermesztésből, tehát nem vegyszermentes termesztésből származik a termék, sem az alapanyagai, de már egy fokkal jobb, hogyha valaki mondjuk rozsdúsan táplálkozik.
Mennyire népszerűek ezek a termékek?
Nagyon, szerintem. Tehát itt az üzletben lehet nézni a számlálót, hogy hány ember vásárol a kasszában, és olyan napi 500 ember megfordul a boltban, átlagban.
Mik a legnépszerűbb termékek?
Hát igen, szerintem a teljes kiörlésű kenyerek, de például a bébi ételek is nagyon népszerűek, meg a a gyerekeknek sokan visznek már biobanánt, bioalmát, tehát ha ők maguk nem is ezt fogyasztják, de azért a kicsiknek.
És a vevőkörről tudnál mondani valamit, ilyen alapvető jellegzetességek vannak?
Hát életkorról elmondanám, hogy nagyon változott. Tehát egészen a tinédzserektől kezdve a legidősebb vak bácsig mindenki jön be hozzánk. Természetesen az észrevehető, hogy ők mit vásárolnak, tehát látszik, hogy ők inkább az ilyen gabonákat veszik, és mindig spórolósan, míg mondjuk a fiatalok, főleg a 30-asok között vannak, akik már tényleg mindenben a biót keresik, és hajlandók ezért méregdrága összegeket is kifizetni.
Körülbelül mekkora a különbség a hagyományos élelmiszerek árai között és a bioélelmiszerek árai között?
Változó. Vannak olyan termékek, ahol dupla, van, ahol tripla ár van. Mindenkinek át kell gondolnia, hogy mennyit tud erre szánni. Szerintem, ahogy ezek a nyugdíjas nénik is teszik, be lehet jönni és megvenni az olcsóbb, mégis egészségesebb reform vagy bio termékeket, vagy alapanyagokat, és akkor ha abból mi készítjük el, az mindig olcsóbb.
A bioboltban járva rengetegféle terméket láttunk, a biozsírtól elkezdve szója giroszig, szója tejet, szóval mindent, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokféle jelölést láthatunk ezeken a termékeken. Tehát vannak rajta ilyen címkék, hogy ökológiai, reform, bio, natur, mit jelentenek ezek a címkék?
Igazán nagyon helyesen mondták az előbb, hogy a rangsort jelent, és a végén a csúcsminőség az ökológiai. Azt nagyon fontos tudni, hogy az ökológiai, a biológiai és az organikus, ez a három, ez szinoním, ugyanazt jelenti. Az Európai Unió tagországai megválasztották, hogy melyik nyelven akarják jelölni a terméket. Magyarországon hivatalosan az ökológiai az elfogadott, de ugyanakkor a bio és a biológia az, amit leginkább alkalmaznak. És ez egy nagyon pontosan körülhatárolt fogalmat takar. Ugyanakkor ez a reform, alternatív, natur, ezek viszont nem ennyire pontosan körülírhatók. Azt jelentik, hogy a hagyományos táplálkozáshoz képest, vagy termékeállatoshoz képest különbségek vannak benne, és nagyon sokszor, legtöbbször a különbségek azok a fogyasztók érdekeit szolgálják, de nem annyira pontosan körülírható, viszonylagosak ezek a fogalmak. Tehát lehet, hogy a termék előállító egy natúr jelölésen egy olyan eljárást gondol, amelyiket a fogyasztónak talán eszébe sem jut. Ezért jók ezek a termékek, és talán előszobája a bioterméknek, de igazából a biotermék az, ahol kizárt a félreértés a termelő és a fogyasztó között, hiszen mind a kettő ugyanazt a jogszabályt, egy jogszabályt ismerheti, és annak a figyelembevételével kell a terméket előállítani, mert ő biztosan tudhatja azt, hogy ha ezeket a fogalmakat alkalmazzák, akkor biotermékhez jut hozzá. Nagyon fontos tudni azt, hogy a címkén kötelező jelölési elemek vannak. Nem lehet olyan biotermék, amelyiken a jelölés nem szabályos és pontos. Az európai jog külön egy fejezetet rendel ennek, hiszen a fogyasztók részére ezt nagyon fontos információt hordozza. Ezért csak az lehet Magyarországon ökológiai vagy biotermék, amelyiken szerepel azt, hogy ez ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származik, és rajta szerepel az is, hogy ki ellenőrizte a Biocontrol KHT HUECO01 kódszámmal. Ez azért van, mert a fogyasztók, hogyha utána akarnak érdeklődni, akkor megtehetik azt, hogy bennünket megkeresnek, telefonon információt kérnek, meggyőződhetnek arról, hogy valójában az a termék egy ellenőrzött folyamatból származik-e. És ezen kívül minden olyan értékesítés, valaki mondta, hogy a házaknál szeret vásárolni, vagy a gazdánál, ott viszont egy hologrammal ellátott tanúsítványnak kell a kezébe lenni a termék előállítójának, és igazolja azt, hogy azt a terméket, amelyiket ő bioként ad, azt tényleg úgy állította elő. Ez egy nagyon komoly különbség a egyéb natur, reform és hasonló termékekhez képest, hogy itt egy nagyon szigorú állam által felügyelt ellenőrzési rendszer van ráépülve az ökológiai és a biotermékekre.
És hogyan zajlik egy ilyen ellenőrzés?
Az európai jog, de arra hivatkozok, hiszen jogszabály alapján működünk, és ez nagyon fontos, amikor az Európai Unióba beléptünk, illetve előtte Magyarországon ezzel teljesen ekvivalens jogszabályok voltak, hihetetlen nagy váltást okozott, amikor hatályba léptek, hiszen ezek a félreértések, amik korábban voltak, azok szinte egy csapásra megszűntek. És ez a jog azt tartalmazza, hogy egyszer évenként legalább átfogó ellenőrzést kell végezni a gazdáknál. Ez az ellenőrzés a gyakorlatban úgy zajlik, hogy nagyon jó képzett szakembereink a növényvédelem szempontjából és általában a gazdálkodás szempontjából kritikus időpontokra ütemezik az ellenőrzésüket. Tehát olyankor mennek, amikor esélye lenne mondjuk egy növényvédelmi beavatkozásnak, vagy egy tápanyagpótlásnak, egy mód van rá, és ott megnézik a gazdaságot, végignézik a dokumentációját, és minden alkalommal, minden évben legalább egyszer a termékkedvetes helyszíneit, a táblákat megnézik. Vannak olyan jelek, amelyik jelzik azt, hogy ha az előírásokat megsértették, mondjuk találnak rajta, legegyszerűbbet mondok, látnak rajta, egy traktor végigment. Akkor miért ment végig rajta? Mit juttatott ki? A bióban is vannak növényvédőszerek, akkor már keresi, hogy azt beszerezte, amit mondott, és nincsen más. És ezen kívül nyilvánvalóan jó szakembereknek van rá szemük, hogy észrevegyék azokat az eltéréseket, ami ilyen beavatkozások okoznak. Mondjuk lehet látni a gyomoknak a torzulását, a gyomírtószert alkalmaztak, vagy feltűnően tiszta. Lehet látni azt, hogy egy rovar elpusztult fiatal fejlődési stádiumában nem nagyon szokása, és nagy mennyiségben, akkor rögtön egy vizsgátot indít be. És ezt a, ha ilyen van, ezt úgy hívja az előírásrendszer, hogy gyanú merül föl, akkor kötelező analitikai vizsgálatot végezni, és akkor elvégeztetünk egy laborvizsgálatot, meg tudjuk állapítani, hogy alkalmaztak egy ilyen anyagot.
Nem csak növényekre vonatkoznak előírások, hanem az állattenyésztésre is. Egészen érdekes dolgokat olvastam, például az akupunktúrás, illetve homeopátiás gyógyításról. Milyen előírások vannak még állattenyésztésre?
Az állattenyésztés előírásai mutatják igazán ennek az ökológiai gazdálkodásnak a filozófiáját. Ez, a laikusok azt gondolnák, hogy akkor lesz egy termék, biotermék, áti termék, hogy a biotakarmánnyal etetik az állatokat, és közben nem így van. Ez is egy fontos követelmény, majd valahol negyedik, ötödik a rangsorban. Az első példa, hogy úgy helyezzék el az állatokat, ahogy az etológiai igényeik ezt szükségessé teszik. Nem lehet túlzsúfolni őket, nem lehet rácson tartani, ki kell jutni a szabadba. Ez az első. Az én kollégáim kimennek ellenőrizni, akkor először megnézik azt, hogy milyen sűrűn tartják az állatokat. Itt pontosan szabott értékek vannak, hogy legfeljebb, tudom én, 3 darab lehet egy négyzetméter, a kifutón hány négyzetméter legyen, hogy a levegőcsere megtörténjen, és mindazokat a feltételeket nézik meg először, ami az állat jóléti előírásokra vonatkoznak, és utána nézik az állatok honnan származtak, utána jön az állatokat, mivel kezelték, és majd azután következik a takarmány. Visszatérve a kérdésére, ez nagyon érdekes dolog, hogy nyilvánvalóan az ökológiai gazdaságban is az állatok meg tudnak betegedni, tehát betegségig érhetik őket, és az előírások szerint itt a gyógynövényes kezelést, az ásványi anyagokkal történő kezelést, az akupunktúrás kezelést, azt előnybe kell részesíteni, mondjuk egy antibiotikumos kezeléssel szemben, de egy nagyon szép feladat annak a szakembernek mérlegelni, hogy milyen eszközhöz nyúljon, hiszen a másik prioritás viszont az, hogy az állatnak a szenvedését és a leromlását meg kell akadályoznia. Hogyha látja, hogy ezek a finom módszerek nem célra vezetőek, akkor alkalmazhat olyan anyagokat is, amelyeket egyébként a bio tilt, hiszen de nem akarják, hogy az állat elpusztuljon vagy szenvedjen, csak dupla várakozás időkkel és nagyon-nagyon korlátozott számba.
A bioélelmiszerekkel kapcsolatban a legfontosabb talán az egészséges táplálkozás. A bio és a hagyományos élelmiszerekről kérdeztük dr. Kádas Lajost, a Budapesti Gazdasági Főiskola kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi karának vendéglátóipari tanszékén.
Milyen előnyei vannak a bioélelmiszerek fogyasztásának?
Hát sok mindent mondanak. Egyet hozzá kéne tenni. Szóval valóban a bioélelmiszereket általában előnyösebbnek mondják. Most ez nem jelenti azt, hogy hátrányosabb a konvencionális élelmiszer, hiszen bármilyen élelmiszert veszünk, ha azt ugyan műtrágyázással használták, vagy termesztették, vagy növényvédőszerek felhasználásával termesztették, akkor is abban a szermaradványok legfeljebb annyi, amennyit hivatalosan megengednek, tehát az eltűrhető mérték alatt van, tehát ilyen értelemben azok sem károsak. A bioélelmiszereknél az előnyök azok lehetnek előnyök, de vannak hátrányok is. Hát alapvetően az előny mondjuk az, hogy ezektől a szermaradványoktól mentes. Általában előnynek mondható az, főleg növényi élelmiszereknél, elsősorban zöldség, gyümölcs, fegyeknél a gabonák ebből a szempontból kevésbé vizsgáltak, de tán ott is, hogy esetlegesen beltartalmi értékeikben, például C-vitaminban kifejezetten előnyösebbek. Fehérje tartalomban ez nem mindig mondható, sőt, nyilvánvaló a műtrágyázásnak ez a lényeg, hogy pont a növekedés segíti elő, és ilyen értelemben a vegetáció kialakulását, tehát a fehérje tartalomnak a változása szempontjából ez az ökonál nem biztos, hogy előnyt jelent. És hát ami a nagy előny az, hogy az élelmiszer biztonság szempontjából, tehát pont ezeknek a szermaradványoknak a kizárása következtében előnyösebbnek ítélhetők. Hátránya viszont már a külső megjelenése is nagyon sokszor. Ezt ugye a gyakorlatban a férges almával szoktuk apostrofálni, de nem csak ez, ezek általában méretben, külső megjelenésben nem mindig előnyösek ezek a bioélelmiszerek.
Mégis mi magyarázhatja azt, hogy egyre népszerűbbek, ez egy ilyen divat hullámként fogható fel esetleg?
Igen, az egészségre való törekvés. Szóval ehhez megint egy dolgot hozzá kell tenni. Ha figyelembe vesszük azt, hogy jelenleg 850 millió ember éhezik a Földön, ha hozzáteszük azt, hogy ennek az egyharmada 5 év alatti gyermek, akkor ez a szám még inkább elszomorító. És én azt hiszem, hogy ezek örülnének, hogyha mindenféle műtrágyázás és technológia előny felhasználása mellett lenne élelmiszerük. Tehát a bioélelmiszerek azok nyilvánvalóan egy adott szociális kategória fölött jelenhetnek meg, hisz árban ezek általában drágábbak, tehát ebből adódóan már a feszes termesztési követelmények megkívánják azt, hogy ezek azért árban magasabb árszinten jönnek ki, de ezzel együtt hát az a törekvés megvan az emberekből, hogy a természetes felé, és ilyen értelemben ugye a sokat a léganyag mentestől éljünk.
El lehet akkor oszlatni azoknak a félelmét, akik nem engedhetik meg maguknak a bioélelmiszert, azzal kapcsolatban, hogy a hagyományos élelmiszerek sem olyan károsak.
Igen, egészen biztosan. Hát egy példát hagyd mondjak. Ugye a péti só, amit talán a leginkább ismerünk, tehát egy spenót, vagy egy levél saláta és a többi alá, de más zöldségféle alá is, ezt nagy előszeretettel használják műtrágyaként, ugye, hisz attól lesz egy nagy levelű, szép, zöld megjelenés, hogyha péti sóval kellőképpen megáldották. A nitrát az kimondottan hátrányos az emberi szervezetbe, hisz nagy mennyiségű bejutva, főként gyermekkorban, az toxikus tud lenni, tehát mérgező tud lenni gyermekeknek. Most ez nem jelenti azt, hogy azért egy termesztett növénynél ez a nitrát, ez borzalmas mennyiségben felhalmozódhat, ezt nagyon szigorúan meghatározzák. Az, hogy a gyermek vagy bébi étel gyártásra termesztett spenótnál nagyon szigorúan meghatározhatják a felhasznált műtrágya mennyiségét, ez a normál konvencionális élelmiszereknél is megvan. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem engedik azt, hogy ezek a anyagok, amelyek ilyen adalékanyagként bekerülnek, ezek akár a hagyományos módon termesztett élelmiszereknél is elérjenek toxikus szintet, tehát azt mondhatjuk, hogy azok sem mérgezőek, ezek talán kedvezőbbek, és az ember számára megnyugtatóbbak, de nyugodtan tessék fogyasztani a normál élelmiszereket is.
Hallhattuk, hogy kis mennyiségben az adalékanyagok sem járnak káros hatásokkal. Én mégis megkérdezném, hogy mi történik akkor, hogyha túl sok ilyen káros anyagot, növényvédőszert, adalékanyagot viszünk be a szervezetünkbe, a hagyományos élelmiszerekkel például?
Igen, ez az utolsó interjúval kapcsolatban egy jó pár olyan észrevétel, amit jó, hogyha elmondhatok. Az első az, hogy ma, amikor a növényvédőszereket engedélyezik, akkor feltételezik azt, hogy az embereknek a detoxikációs képessége, a májuk elbontja és eltünteti a növényvédőszereket, és ezt bekalkulálják az engedélyezésekkor. De ez nem jelenti, hogy ezek a növényvédőszerek eltűnnének. Nagyon eltűnnek az embereknek a fogyasztási szokásai. Mondjuk van, aki sokkal több fejes salátát fogyaszt, mint hogy a rizikoanalízis ezt feltételezi, és ugyanakkor az emberek sem viselkednek egymás egyformán. Egyre inkább bukkannak elő ezek a vizsgálatok, hivatalos EU vizsgálatok is vannak, amelyek kimutatják azt, hogy egy középkorú vagy egy kicsit idősebb embernek 50-60 idegen anyag van a vérkeringésében, amelyiknek nem szabadna ott lenni. És egyre több olyan exakt vizsgálat van, amelyik arra utal, hogy ezeknek az úgynevezett ultra kis mennyiségeknek nagyon nagy hatása van az emberek egészségére, az általános ellenálló képessége, az allergia kialakulására és sok más irányra. Ez egy nagyon új kutatási terület, és még ezzel kevésbé foglalkoztak. Azt tényként el lehet mondani, hogy a szokványos élelmiszereknek a fogyasztása kevés kivételtől eltekintve nem jár közvetlen életveszéllyel, tehát ilyen nagyon ritkán fordul elő, de azoknak a tartalomhatása és hosszú időn keresztül való fogyasztásának a hatásai még nem annyira ismertek. És még arra nyugodtan kitérhetünk, hogy ebben a nagy élelmiszer keveredésben, ami ma van, hogy a áruk szabad áramlásának szinte semmi nem szab gátat, tudni kell azt, hogy a magyar élelmiszer, most nem a bióról beszélek, hihetetlenül biztonságos a környezetből érkezőhöz képest. Nekem nagyon sok olyan vizsgálati anyagom van, amelyik jelzi azt, hogy az itt fölhasznált növényvédőszerek, tápanyagok, azok nagyon nagy szakértelemmel vannak fölhasználva. Csak gondoljunk arra, hogy nálunk növényorvosok és szakmérnökök irányíthatják a legkockázatosabb szerek alkalmazását, még sokszor a más országokból a termékeknél laikusok, akik még a százalékot vagy az ezreléket sem tudják kiszámítani, azok alkalmazzák. Tehát mindenféleképpen nagy előny. A másik ezzel kapcsolatosan, hogy ha valaki nem tudja az egész élelmiszer választékát bióból fölépíteni, hiszen nem engedi meg mondjuk a pénztárcája, akkor az is egy lépés, hogyha bárhol tehermentesíti magát, folyképp azokon a kritikus területeken a friss zöldség és gyümölcs elsősorban az, ahol a kockázat ilyen szempontból csökkenthető. A küllemmel kapcsolatosan egy pár szót már említettünk, tehát az egy ilyen tévútja tulajdonképpen ma az embereknek, hogy a nagy adagú műtrágyákat pótolnak. Most előbb a pétisorról volt szó, az valójában a nitrát fölhalmozódását segíti, és tényleg, hogyha egy gyermekélelmiszert elkészítenek, megnézik előtte, hogy van-e benne, vagy nincs benne. De azt tudni kell, hogy például Magyarországon a tápanyagok pótlása, a makroelemek pótlása zajlik kizárólag a magyar mezőgazdaságban, ahol elsősorban nitrogént kis mennyiségbe kell, és egy egész kevés foszfort használnak föl. Ilyen hozamok mellett, amik ma képződnek, egyszerűen hiányok vannak az élelmiszerekből, hiszen ha pótoljuk a makroelemet, de nem pótoljuk a mezó és a mikroelemet, akkor hiány lesz belőle. Ez a magyarázata annak, hogy olyan nagy sikere van a különböző ilyen bekapható ásványi kiegészítőknek, meg vitaminok, mert nincs benne az élelmiszerekben. A bioélelmiszerekben, amikben pótlás, a tápanyagok pótlása teljes körű, trágyára alapozódik, és egyéb természetes anyagokra, ott ez kevésbé jelentkezik, és egyre több olyan irodalmi adat is van, ami jelzi azt, hogy bizony ezek az adatok, ezek nem érzetek, hanem valójában exakt vizsgálatokon alapulnak, hogy méztartalom, a magnézium tartalom, a vitamin tartalom, az különböző festékanyagok, antioxidáns tartalmak, mind-mind előnyösebbek. Tehát én is azt mondom, hogy nem kell félni a konvenciós termékek fogyasztásával általában, főképp, hogyha az biztonságos eredetű, mondhatom így, hogy hazai eredetű, de akinek van lehetőség és lépése, akár kis szeletekbe, akár nagyobb szeletekbe, biztos jót tesz magának, ha bioterméket fogyaszt, és nagyon jót tesz a környezetnek, mert ugye ez nem hozott az előbb, mondjuk egy ilyen nitrogén felhasználás egy spenótnál, ahol ma tulajdonképpen a kiutatott tápanyagnak legfeljebb az egyharmada fele jut be a növényekbe, a többi az a talajban marad, és megy a vizek felé, és szennyezi azt a környezetet, alakítja az egész élettársulást abban, hogy a nitrogénben gazdag talajokra más növénytársulatok alakulnak, egész átalakítja a saját környezetébe a biodiverzitást. Ezek mind olyan jelek, amelyek azt gondolom, hogy picit drágább terméknél azért a társadalom felé nyújtott többletet jelentik ezek a szolgáltatások, és ennek az ellentételezését kéne viszont nagyon jó támogatási rendszernek segíteni, hiszen ami az élelmiszerben többlet, azt fogyasztónak kell megfizetni, ami a környezeti többlet, azt meg a társadalomnak kellene.
Ki lehet ez, akinek feltétlenül ajánlott lenne bioélelmiszert fogyasztani? Említették tehát például a csecsemőket, a csecsemőételgyártást. Ki lehet még az, akinek fontos lenne bioélelmiszert fogyasztani?
Igen, a csecsemők azok különlegesen veszélyeztetett helyzetben, akár elhangzott az előző előadásban, hogy különösen érzékenyek különböző növényvédőszerekre, ilyen nitrátokra, tápanyag maradványokra, és hát úgy szokták a szülők is gondolni, nagyon gyakran látjuk mi is a biopiacon, hogy nem tudja megvenni az egész család, legalább a gyereknek megveszem is, olyan irányultság. Nagyon sokan vannak a rossz indulatú daganatos betegségben szenvedők, akik olyan terápiákban vesznek részt, amelyikben ez egy előírás vagy javaslat. A súlyos allergiások számolnak be arról, hogy kedvezőbbek a életviszonyaik, hogyha ilyen anyagokat fogyasztanak, hiszen további anyagokkal, szennyező anyagokkal nem terhelik a szervezetüket. És hát mindenkinek érv szól, mert az első bejátszásban is érdekes volt, aki egy középkorú hölgy mondja, hogy én szeretnék idős ember maradni, és azért fogyasztom, másik a gyerekemnek veszem. Mindenki mellett szólhatnak érvek, és hát a lehetőségeknek megfelelően lehet kialakítani a táplálkozást minden családban, minden személynél.
Hát köszönjük szépen, nagyon sok hasznos információ elhangzott. Dr. Rosszik Pétert hallották a Biokontroll Hungária KHT-tól. További jó rádió hallgatást kívánunk.
Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük. Köszönjük.
Csalamádé, az Elsőpesti Egyetemi Rádió vegyes magazinja.